Dicsértessék az Úr Jézus, ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kogol utcából, a Mária Rádió stúdiójából. Ez a napindító második része folytatása. Mellettem Burger Ferenc atya, a fényes pultok mögött Prószéki Anna Mária. Köszönjük a szolgálatát. Én pedig Szerényen, továbbra is Virág József vagyok. A húsvéti időszakunk vége felé járunk. Eddig szó volt, ugye ajánlottuk a
almádiológust.
Szabó Lajos evangélikus lelkész úrnak a lelki gyakorlatát ajánlottuk, kedves hallgatók figyelmébe.
Mária Rádió szervezésében.
Akkor beszélgettünk a pápa úrról, akkor a mennybe menetelről, ágostoni idézetet vettünk. Hát nagyon szép dolgok voltak eddig. Úgyhogy...
De még nem fejeztük be a nagybőtöt. Hát a húsvét...
Én már befejeztem. De
jó, bocsánat, a húsvéti időszakot nem fejeztük be.
Ez érdekes, hogy a kedves hívek... vitatkozni szoktak ezen, hogy meddig tart a húsvéti időszak, a húsvéti gyertyát mikor tesszük innen, oda, onnan, ide,
hát
a föltámadt
Jézusok. Vannak az előírások erre.
Te mit szólsz ehhez?
Én elfogadom az egyháznak a iránymutatását.
És hozzunk zavarba, most megkérdezünk. Igazából a feltámadt Krisztust ábrázoló szobrot, azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy most a vasárnapi szentmise után eltettük, ugye?
Hiszen a mennybe menetel.
A húsvéti gyertya, ilyen, én azt gondolom érthető, belátható, hogy az is valamiféleképpen most hunyt ki, és ment a húsvét a keresztelőkút mellé, ugye?
Igen, igen.
Szintén ugye ezt jelezve, hogy a helyére, a régi helyére visszament a középpontból, de húsvéti időszak az még nem ért véget, ugye? Az pünkös vigiliájáig tart.
Hát igen, igen, igen. Hát a mostani szemlélet szerint, liturgiai szemlélet szerint a mennybe menetel az Úr Jézus életművének a befejezése. És az életműnek az elkezdése, a földi életterembe vett életmű elkezdése pedig pünkösd. Tehát még ez a gondolat, ami az ő életművének a összefoglalását jelenti, ez most fejeződik be. Tehát egyet lehet érteni azokkal a liturgikus gesztusokkal, amiket az imént felsoroltál, mert ugye ezek a külsőségek, ezek azt a benső tartalmat jelzik, amit a liturgius szemlélet elénk tesz ebben a húsvét időszakban. Tehát én egyetértek vele, azt kérdezted.
Akkor kérdezek még egyet, hogyha már egy ilyen szerencsénk van, kedves hallgatók, hogy egy szakértővel vagyunk megsegítve.
Két szakértő.
Hát én nem tartom magam annak, de például ugye esküvő van ilyen időszakban, mondjuk, hát már elindul a szezon lassan, és azt mondja valaki, hogy pünkösd ünnepe kapcsán, hogy valaki most szeretne esküdni, és piros a, mondjuk a terítő.
Igen.
Hát megkérdezi mondjuk a sekrestény, hogy esküvő maradhat-e a piros oltárterítő, vagy pedig leszedjük. Ez mindig érdekes, hogy mondjuk a színeknek van szimbolika, jelentése, üzenete, hangulatot nem keltenek, hanem hát mutatnak és kifejezőek. Ugyanakkor például nem tudom, meg kéne kérdezni, hogy ők a jegyes pár, akik odalépnek az oltár elé, zavarja őket. Szóval ez érdekes.
Nézd, esküdni bármikor lehet, hóesésben is, tehát nem feltétlenül kell megvárni pünkösdöt.
Nem, de hogyha most esküdnek, akkor most akkor levegyék-e a piros terítőt, vagy nem?
Szerintem nem. Maradjon csak ott.
Maradjon ott.
Én azt mondom. Hiszen az esküvő az egy privát dolog. Na most, hogyha ők azt a privát ügyet odaviszik az egyház elé, mint ahogy teszik is a katolikus keresztény esküvőben, akkor abban a liturgius térben, amiben éppen az egyház most van, adott esetben ugye mennybe menetel vagy pünkösd, abban a légkörben fog kötődni az ő életük. Na most én ezt nem tartom összeegyeztethetetlennek. Tehát az esküvő, általában véve az esküvő az a jegyeseknek a kívánságait szolgálja ki privát életben. De hogyha ő keresztény módon gondolkodik, akkor az ő életét bekapcsolja az egyház életébe. Most már személyesen is, és ketten is, és a családjukkal majd későbbiekben együtt ugyanúgy, hiszen a esküvő után lehet, hogy egy év múlva már keresztelő lesz, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan gondolja azt, hogy ő az életében becsatlakozik az egyház életébe a saját életének eseményeivel, annak nem kéne rossz néven venni, hogy pünköskor piros az oltár.
Na, nem is erről van szó. Csak igen, jó, köszönöm szépen, ez egy jó szempont, amit mondtál.
Tudod, van például nekem olyan helyem, ahol ott a templomot az illető, aki ott építette egy ilyen vendéglátóipari egységet, bekapcsolta a projektjébe, és azt mondta, hogy itt lehet esküvőt kötni, nálunk a vacsorát, itt a templomba pedig a szertartást. Uh-huh. És ezt én a honlapjukról tudtam meg, hogy bekalkulálták a templomot az ő projektjükbe. Uh-huh. Most abban az következik, hogy akkor ott aztán tényleg éjjel-nappal, karácsonykor, vagy akármikor esküvőt is csinálhatnak, mert azt kívánják a jegyesek. Azért ez az egyházban nem teljesen így van. Én úgy gondolom legalábbis, hogy egy keresztény embernek azért igazodnia kell az egyháznak a menetrendjéhez. Tehát ne vegyék rossz néven, hogyha piros a terítő.
Hát ez jó, hogyha egyeztetjük, és nincs leköteleződve mondjuk egy közösség, mondjuk egy szponzornak, és a szponzor jól
élekkel. Hát mondjuk általában tavasszal kötnek esküvőt, tehát azért hóesésben ritkán szokott esküvő kötődni.
Igen, igen.
Csak nincs valami sürgető helyzet, háborús helyzet, vagy bármiféle személyes dolog, ami miatt nekik.
Így van. Egyébként imádság, ugye? Azt mondtuk, hogy imádkozzunk egymásért, ez a legtermészetesebb a Mária Rádiónak egyik fő üzenete, hogy Mária gyermekeiként a Jézusi ajándékot elfogadva, aki anyánknak mondja, János, együtt meghalljuk ezt a csodálatos ajándékot, és égédes anyánkat keressük, köszöntjük, hogy szeretnénk az ő közösségébe megmaradni, és a benne való egységünket megélni. Én a következő gondolatot hagy vessem föl, hogy Mária honlapjából kilépünk, és Jézus szíve honlapja van. Ugyanakkor eddig utaltunk többször, és még most is talán meg tudjuk tenni, hogy a mennyben menetel ünnepe, még közel van hozzánk. Úgyhogy
ezt ne hagyjuk.
Ne hagyjuk ezt semmiképpen.
A másik mert te hoztál itt nagyon komoly
dolgokat. Igen, én készültem, kérem. De igazából magamnak készültem, de én azt gondolom, vannak olyan igehelyek. A következő történt, kedves hallgatók, hogy kinyitottam mondjuk valamelyik szójegyzéket, egy konkrétan, amit most a Ferenc atya a kezében tart, ez egy protestáns szótárnak a szójegyzéke.
A mennybe menetelni?
A mennybe menetelni, igen, mert hát nyilvánvaló a szentírást, ugyanazt használjuk, tehát itt nincs semmi gond. És akkor jöttem rá, hogy ahogy hozzá, ezek úgy repkednek a referenciák, ugye a szentírási helyek, hogy hát megpróbálom ezeket kinyitni. És amikor azt mondja, hogy mennyben menetel, és arról van szó, hogy Illés is fölvételett a mennybe, akkor nézzünk egy pillanatra Illésre. Hát azt ajánlom mindenkinek, azt javaslom, hogy ezekben a napokban időzzünk el a mennyben menetel ünneplésénél, és ténylegesen ezt a helyzetet, hogy mi, galileai férfiak, mit álltok itt égrelme tekintettel.
Hiszen már ez megtörtént sokszor, nem?
Így van.
Itt most te 15 ige helyet hoztál ki, ami mind az összetartó vagy összefogó gondolata, amelybe menetel.
Így van. Most nem tudom, én neked ezt megmutattam, hogy melyik tetszik ezek közül, csak hogy gondolatot ébresszünk esetleg a hallgatókban. Most találomra vagy egy gondolatra üljünk föl, és egy picit tekintsünk vissza az elmúlt vasárnapra, és arra az állapotra, amit most megélünk az egyház közösségében. Hogy Jézus már nincs közöttünk, ugyanakkor várjuk a lélek eljöttét. De mielőtt ezt elkezdenénk, van egy másik problémám is, amit a biblikusokkal majd meg kéne vitatni, utaltam az elején is. Ugyanis az a vasárnapi evangélium, a Lukácsi szöveg, a végén, most csak úgy fejből mondom, azt mondja, hogy örvendezve együtt voltak, ugye, miután Jézus eltávozott. Ugyanakkor a lélekvárásnál úgy látjuk őket, hogy be vannak zárkozva, és félelem tölti el őket. Ugye? A zsidóktól való félelmükben mindig zárva tartották az ajtókat. Azt írja az egyik, hogy a templomba mentek, és naponta ott imádkoztak, és a másik helyen pedig ugye megvan ez a feszültség. Uh-huh. És ezt fogja föloldani ugye Abcsel második fejezet, amikor a lélek kiárad. És akkor majd kirúgják a házoldalát, és kilépnek a világba.
Szerintem ez nem ütközik egymással, ugye, ha tudjuk, hogy a Szentírást utólag szerkesztették meg, és összeállították azokat a tényeket, amiket ők át akartak adni. És igenis, a mennybe menetel ez egy örömteli dolog volt. Mert valamit mégiscsak megértettek az Úr Jézus életművéből, hogy ő valóban az Isten fia, és ő neki ott a helye. És az, hogy ő elmegy, az nem azt jelenti, hogy vége mindennek, hanem kezdődik egy új, amit már belehelyezünk a történelmi kontextusba, és azzal, hogy elkezdődik ez az új, és ők elkezdenek Jézusról tanúságot tenni, van, akinek nem tetszik. És azt mondják, hogy hát ez nem helyes dolog, hogy ti itt Jézusról beszéltek, és ránk hárítjátok az övérét, olvasok a Szentírásba. Tehát szerintem ez a pünkösdi feszültség, amit mondtál, és ez az imádott gesztus, ez az öröm gesztusa, ez nem üti egymást, inkább jelzi a belső tartalmat. Egyébként az Abcsellel megkezdődik az egyház történelme, amivel ugye te is tudod, hogy első 300 év az mivel történ, mivel zajlik, hát az üldözéssel is a legfőbb keresztény erények, a mártírok javít, jelenítik meg. Tehát egy küzdelmes időszak kezdődik, csak ezt akartam mondani.
Így van, így van.
Ebben egyetértünk nyilván.
Abszolút. Abszolút. Viszont ugye a küzdelmes időszak, amihez aztán végképp szükség volt a lélekre, és arra egy közösségi formálódjanak. Találtál akkor egy helyet, hogy fölvessünk egyet?
Említeném azt, amit te is itt mondtál Lukácsnak az evangéliumában, hogy örömmel jöttek össze. Mi lehetett az ő örömüknek az oka, mikor elment közültük az Úr Jézus? Miért örültek?
Hát a valódi kérdés ez.
Ez akkor... valódi kérdés, hát benne van a Szentírásban. Hát...
Aha. Én akkor egy újabb kérdéssel toldanám meg, miért próbálnék válaszolni, és erre hívom a kedves hallgatókat megint csak, hogy ugye az elmúlt napokban tulajdonképpen a 40 nap, lehet az jelképes, lehet mondjuk akár pontosan 40 nap is, de ebben a 40 napban ugye az elmúlt napokban többször én utaltam erre mondjuk a templomban is, hogy belegondolunk, hogy Jézus sokszor megjelent, ezek közül néhányat rögzítettek.
De tudjuk, hogy több százszor jelent meg, így de van. Pál leírta, nem is mindent rögzítették.
Így van, na most nagyon földhöz ragadottan az apostolok meg a tanítványok szempontjából próbálom elképzelni azt, hogy egy olyan dologgal találkoznak, amely abszolút túllép mindenféle elképzelésükön, mindenféle tapasztalásukon, ilyen még sose volt, ilyen sose hallottak, hogy egy valaki a halálból föltámadva, megdicsőülten, békesség nektek, belép itt, ott megjelenik, ekkor, akkor, sül és hal, érezzük a tópartján a finom sült keszeg illatát, lángost azt nem érzünk, hanem a közösségre hívja őket, Jézus, Tamással beszélget. Tehát magyarul ezekben a hetekben...
Ez fantasztikus így tapasztalat.
Van, ezekben a hetekben hogyan lehet 40 napon keresztül megélni ezt a fajta emelkedettséget? Az egyik.
Látod itt a választ, jó, meg is mondtad a választ. Hát már egy emelkedettségben töltötték el az előttük levő több mint egy hónapot.
Igen, de hogyha mondjuk például a Kocsis Zoltánnal mondjuk a világ egyik legjobb zongoraművészet, te szereted az ő művészetét, ahogyan ő interpretálja mondjuk Chopint meg a többieket, és együtt utaztok a liftben. És beszorulsz, megáll a lift két emelet között, és azt mondod, hogy klasszikus helyzet, hát akkor töltsük el az időt. És akkor összebarátkoztok, és akkor azt mondod, hogy na, itt a lehetőségem, ráérünk, hogy akkor megkérdezzem ezt, azt, amaz, és beszélgessünk arról, hogy te figyelj, az a billentés akkor Chopin, nem tudom, hogy etüdjén, ez most az, hogy tudtad, érted? Tehát elkezdesz olyan dolgokról beszélni a helyzetnél fogva, amiről amúgy nem beszélnél. Most én ezt érzem, hogy a föltámadt Krisztus ott van közöttük, és jön az este. Jézus hova ment akkor onnan? Hol aludtak? Például. Azt mondta Jézus, hogy na hát akkor már ennyi volt, fiúk, és akkor holnap találkozunk valahol máshol.
Biztos, hogy fel voltak dobva ettől. Tehát ez egy
én nem tudom elképzelni ezt.
Hát nézd, hogyha találkozhatnánk a mesterünkkel úgy, ahogy ők találkoztak. Hát nem is a liftben, de az életünknek egy ilyen szoros szakaszában, amikor ajtókat bezárva félünk attól, hogy most ránk törik az ajtót, és egyszer csak közébünk lép a mi mesterünk, azért ez egy felemelkedő és egy felemelkedett lelkületet ad, hogy van reménye, nem kell félni. Most, hogyha mondjuk most nekünk történetesen akár meg kell halnunk, azt is vállaljuk, mert mi a mesterünkkel együtt akarunk lenni. Tehát nem egy félelmetes helyzet.
Én nem azt mondom, csak megint akkor vissza, én vagyok a nehézkes ma, visszahúzva, vissza a földre. Ez mind szép, csak ismétlem, ott van az alkalom, amikor ott vagy vele együtt.
És akkor mit kérdeznél tőle?
Erről van szó.
Mit kérdeznél?
Erről van szó. Pontosan.
Lehet, hogy nem is mernénk kérdezni.
Hát a Tamás jelenet, olyan gyönyörű az, olyan példaértékű. A Tamás nem volt ott, én hiszem, ha az ujjammal érintem, stb. Tapasztalás, boldog, aki nem látja, és mégis hisz. Világos, a leírva sokkal egyszerűbb ezt átgondolni, mint az, hogy eltelt egy hét. És a Tamás sztori az többször előjött közöttünk, és a Tamással többször beszéltünk azután. És amikor ez megtörtént, és a Tamás bizonyosságot kapott, én Uram, én Istenem, akkor utána mennek a napok, hetek, még mindig tovább. Uh-huh. Tehát érted? Tehát erre próbálok utálni, és a kedves hallgatókat is erre hívom, hogy ezt próbáljuk föloldani, hogy ez a Jézus élményünk, tapasztalásunk egyfelől fölfoghatatlanul transzcendens, és túllép minden kereten, másfelől pedig végtelenül része az életünknek.
Nézd, én azt gondolom, hogy az Úr Jézus belenyúlt az ő életükbe. Rendesen belenyúlt, amikor tanultotta őket. Mindegyik vértanú lett, mindegyik otthagyta az életét, és már a privát életét is. Hát Tamás például egész Indiáig eljutott. a keresztények ott ma Tamás keresztényeknek mondják magukat. Tehát azt látjuk, hogy ez az élmény, amit említettél az előbb, ez a Tamásnak az életét teljesen fölforgatta. És ön onnantól kezdve nem kérdezte azt, hogy hova menjek, uram. Akkor menni kell Indiába, akkor megy Indiába. Tehát itt én azért továbbra is azt mondanám, hogy ez egy emelkedett hangulat, és,
világos.
És az egész életét terem. Fölforgatja. Hát olvastol te is, én is szentek életét, és ott egy mondat a Szentírásban fölforgatja az életét. Igen. És akkor elindul másik irányba, visszaadja az apjának a ruháját, ugye Szent Ferenc, és azt mondja, hogy mától kezdve én szegénységben akarok élni. Hát tisztára fölforgatja az életét az illetőnek, hogyha a kegyelem
de megérinti. De másnap jön a másnap reggel. Tehát a szép a Zeffirelli film, amikor csupasz ülepel, ugye mész ki a városkapun, és akkor mindent ötletettél, de másnap jön a reggel. Meg az új nap, és azt mondja, hogy akkor hoppá, akkor én már új ember vagyok, és akkor most már egy új göncöt kell magamra venni, és akkor kezdnek betakarni a testüket, mert már nem a díszes ruhával, hanem az új életének az új
díszleteivel. Hát igen, ebből bizony következnek dolgok. Hát Tamásnál is következhetett egy-két dolog, hát Pálnál is, meg Péternél is. Tehát ezeknél mind-mind, akikről tudjuk, hogy milyen módon éltek, és milyen módon haltak, hogy ott bele kellett nekik egyezni abba, hogy jó, akkor engem fejjel lefelé fognak felfeszíteni.
Ugye? Hát egy rövid zenélésre keresünk alkalmat, és az utolsó percekre majd még visszatérünk.
Összefoglaljuk.
Összefoglaljuk, amit próbáltunk megragadni, de egy kicsi zenénk, nehogy sok legyen a beszéd.